Kedves hallgatom! A Jelenések könyve 10. részének 6. versében ezt olvassuk. Nem lesz többé idő. Ez inkább így hangzik. Többé nem lesz késedelem. Ténylegesen nem azt jelenti, hogy többé nem lesz idő. Ez az égből érkezett örvendetes bejelentés Isten szentjeinek szól a földön, akik mindezek között a bajok között vannak, és szeretnék tudni, hogy meddig kell még kitartaniuk. Ennek az a jelentése, hogy az idő most már nagyon kevés addig, amíg Krisztus visszatér. Ez Krisztus olajfák hegyén mondott szavainak a megerősítése. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek azok a napok. Az angyal azt mondja a választottaknak, hogy az nem tart sokáig. Ezzel kijelenti, ne aggódjatok, aki mindvégig kitart, az üdvözül. Miért? Mert meg vannak pecsételve, és kitartanak a nagy nyomorúság idejében. Ez hasonlít ahhoz a válaszhoz, amit a Jelenések könyve 6. részének 10. versében olvasunk, mint a mártírok imádságára adott választ, és ez beteljesedése annak is, amit az úri imádságban mondunk. Jöjjön el a te országod! Abban az időben ahhoz a ponthoz érkezik a világ a Jelenések könyve szerint, de ez a kijelentés most még nem alkalmazható abban az értelemben. Nem tudom, és senki sem tudja a földön, hogy Krisztus mikor jön el, hanem azokban a napokban, amikor megszólal a 7. angyal trombitájának hangja, beteljesedik az Isten titka, ahogyan hírül adta a szolgáinak, a prófétáknak. Jelenések könyve, 10. rész, 7. vers. Ez mind akkor történik, amikor a 7. angyal készül a trombitálásra. Ez jelzi, hogy a 7. trombita szó juttatja el az emberiséget a nagy nyomorúság befejeződéséhez. Ekkor végre világossá válik Isten titka. E titok sok kis vonását már megkaptuk, mint teljes választ. Mégis úgy tűnik, hogy ez nagyobb, mint bármi, és minden együttvéve. Titokkal állunk szemben Izrael népével, az ítélettel, a szenvedéssel, az igazságtalansággal, Isten hallgatásával és az eljövendő királysággal kapcsolatban. Az alapvető probléma a következő. Isten miért engedte meg a gonoszságot, és miért tűrte meg olyan sokáig? Tudni akarsz valamit? Sok éven át tanulmányoztam a teológiát, és ismerem az emberek által e kérdése adott válaszokat, de Isten még nem adta át válaszát. Egy napon majd azt is átadja. Sok mindenre nem tudok választ adni ebben a korban, és zavarban vagyok amiatt, hogy egyes testvéreink látszólag minden választ ismernek. Őszintén szólva, senki sem kapta meg az összes választ. Ahogy a Szentírásnak ez a fejezete érzékelteti, a valóság az, hogy valami felől még nincs ismeretünk. Valami még le van pecsételve, vagyis Istennek még sokkal több mondani valója van, mint amit már átadott. Amikor jelenlétébe kerülünk, akkor minden megvilágosodik. Hadd mondjam neked, jól lehet nem tudom a választ problémádra, de ismerem őt, aki tudja. Nincs válaszom a saját kérdéseimre sem, de kezem az ő kezébe teszem, és ő így szól, gyermekem, jöjj velem a sötétségben, minden rendbe jön. Majd kikerülünk a világosságra, és akkor mindent megértesz. Feltételezem, hogy kezed már annak kezébe tetted, aki a te teremtőd és megváltód. Valóságos ember és valóságos Isten. Ekkor az a hang, amelyet a mennyből hallottam, ismét beszélt velem, és így szólt. Menj el, vedd át a nyitott könyvet, amely az angyal kezében van, aki a tengeren és a földön áll. Jelenések könyve, 10. rész, 8. vers. Ez a parancs Krisztustól érkezik a mennyből, aki minden ténykedést irányít, ami föl van jegyezve a Jelenések könyvében. Ő tart mindent a kezében. A Jelenések könyve megdicsőíti a mi csodálatos megváltónkat. Ő az egész föld bírája, és látjuk őt, amint Isten igen fölmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely minden nevet fölülmúl. Ha ez nem Krisztus hangja, akkor ő adott parancsot az angyalnak, hogy szóljon a mennyből. János nyilvánvalóan visszatért lélekben a földre, mert az a kis könyv, amely korábban Isten az Atya kezében volt, most átkerül János kezébe. Oda mentem az angyalhoz, és kértem tőle, hogy adja át nekem a könyvecskét. Ő pedig így szólt hozzám. Vedd át, és edd meg. Keserűvé teszi a gyomrodat, a szádban pedig édes lesz, mint a méz. Átvettem az angyal kezéből a könyvecskét, és megettem. A számból olyan édes volt, mint méz. De amikor megettem, keserűvé lett a gyomrom. Jelenések könyve, 10. rész, 9. és 10. vers. János a szemünk előtt kibontakozó nagy dráma részvevőjévé válik. Nagyon különös feladatra kell vállalkoznia, aminek igen tipikus a jelentése. Megeszi a könyvecskét az angyal útmutatása szerint, és ennek következménye a gyomor megkeseredése. A kiskönyv megevése azt jelenti, hogy hittel átveszi Isten igéjét. Ez Isten igéjének a tanítása, mert Jeremiás könyve 15. részének 16. versében ezt olvassuk. Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem, igéd vidámságot szerzett nekem, és szívbeli örömöt, hiszen rólad neveztek el engem, Uram, seregek Istene. Jeremiás az ige elsajátítását étkezéshez hasonlítja. Ezékiel ugyanezt teszi. Ezt mondta nekem, emberfia, edd meg, amit itt találsz. Edd meg ezt a tekercset, azután menj, és szólj Izrael házához. Kinyitottam a számot, ő pedig megetette velem azt a tekercset. Ezt mondta nekem, emberfia, rakd tele a hasadat, töltsd meg a gyomrodat ezzel a tekercsel, amelyet adok neked. Meg is ettem, és olyan édes volt a számban, mint a méz. Ezékiel könyve, 3. rész, 1., 2. és 3. vers. A tekercs itt nem kenyértekercs, hanem annak a kornak az írás tekercse. Ezékiel azt mondta, hogy megette, és az olyan ízű volt, mint a sütemény. Isten igéje kedves a hívő embernek. A példabeszédek könyve 16. részének 24. versében ezt olvassuk. Lépes méz a kedves beszéd, édes a léleknek, és gyógyulás a testnek. A 119. Zsoltár Isten igéjét dicsőíti. Ezt olvassuk a 103. versben. Milyen édesek ínyemnek ígéreteid. Édesebbek, mint számnak a méz. Isten igéjének egy része, amit János megevett, ítélet volt. Édesnek érezte, mert a jövő édes. Mózes első könyve 18. részének 17. versében olvassuk. Az Úr ezt mondta, eltitkoljam-e Ábrahám elől, amit tenni akarok? Valójában így szólt Ábrahámhoz. Barátok vagyunk, és szeretném megmondani neked, amit tenni szándékozom. Édes annak az ismerete, amit Isten cselekszik, de amikor arra gondolunk, hogy jön az ítélet, az keserű gondolatokat támaszt bennünk. János örömmel fogadta Isten igéjét, de amikor látta, hogy még több ítélet következik, az fájdalmat okozott a lelkének, és szomorúságot okozott a szívének. Édes volt a szájában, és keserűvé vált az emésztő rendszerében. Ha örömmel olvasnánk Isten igéjének ezt a szakaszát, és azokat az ítéleteket, amelyeket a földre küld, akkor nagyon sokat kell imádkoznunk azért, hogy Isten gondolkodása legyen a miénk. Édes a Jelenések könyvének és Isten szándékainak az ismerete, de amikor rájövünk, hogy ítélet következik a Krisztust elutasító világra, akkor ennek nem örvendezhetünk. A profécia keserűvé változik. Ennek van egy másik nagyon valóságos alkalmazása is. Sokan lelkesedéssel kezdenek a proféciák tanulmányozásához, de amikor rájönnek, hogy azokat alkalmazniuk kell a saját életükre, és hogy azok követeléssel állnak eléjük, akkor elveszítik érdeklődésüket, és Isten igéje keserűvé válik számukra. Sokan mondják, nem akarom hallani a Jelenések könyvét, nem szeretem a proféciákat, ezek megrémítenek engem. Hadd mondjam neked, hogy ez a szándékuk, de ezeknek a szádban mézédeseknek kell lenniük. Sajnos sokan vannak, akik szeretik a proféciák tanulmányozását, mert természetes kíváncsiságukban ismerni akarják a jövőt, de fölfedezik, hogy Isten igéjében semmi sem szolgálja jobban a szent életet, mint a proféciák gondos tanulmányozása. Ezért akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogy ő is tiszta. János első levele, 3. rész, 3. vers. A proféciák tanulmányozása közben nem élhet valaki kényelmesen a szennyes életben. Ez rendellenességhez vezetne. Azért hallunk olyan sok abnormális profécia értelmezést korunkban, mert az igéket nem engedik a szívükbe és életükbe, akik tanulmányozzák azokat. Sajnálatos, hogy az emberek érdeklődnek a proféciák után, de nem érdekli őket a keresztény életmód. Évekkel ezelőtt, miután újabb szolgálati helyemre érkeztem, elmentem meghallgatni az egyik prédikátor szolgálatát, aki éppen arra felé látogatott. Így szólt hozzám: ez csodálatos, élvezem, de itt van valami különlegesség. Azóta már megtudtam, hogy ez mindenütt így van, de azelőtt még nem jöttem rá. Taníthatom a Jelenések könyvét a gyülekezetemben, és a szerda estéken is megtelik az imaházunk, de ha a római levelet tanítom, akkor üresen kong a terem. Sohasem felejtem el, amit ez a prédikátor mondott, tört akcentusával. Testvér, rá kell jönnünk, hogy sokkal több szent inkább érdeklődik az Antikrisztus iránt, mint Krisztus iránt. Fölfedeztem, hogy igaza volt. És ez a szó hangzott felém: ismét profétálnod kell sok népről és nemzetről, nyelvről és királyról. Jelenések könyve, 10. rész, 11. vers. Egyben bizonyos lehet, mégpedig abban, hogy János helyesen összegezett. Elfogadta, hogy minden nemzetnek, minden népnek, minden nyelvnek és minden bőrszínhez tartozó embernek meg kell hallania Isten igéjét. Szükséges hallaniuk, mert figyelmeztetni kell őket az eljövendő ítéletre. Ha átmennek a nagy nyomorúságon, hamarosan fölismerik, hogy az nem a millennium, lényegében úgy érzik, hogy magába a pokolba kerültek. Ezt tette János szomorúvá. Ez az oka annak, hogy az a kis könyv keserűvé lett János bensejében. Sokak ellen kell profétálnia, mielőtt Krisztus eljön az ő királyságába. Még sok profécia következik. Nem vagyunk a fele részénél sem a Jelenések könyvének. A nemzetekről és népekről szóló proféciák szükségszerűen ellenük szólnak. Az eljövendő ítéletet hirdetik meg. A proféciáknak ez az új sorozata a 12. fejezetnél kezdődik, és kijelenti azt a valóságot, hogy nagyon sok mondani való még hátra van. A proféciák tanulmányozása hatást gyakorol rád. vagy közelebb hoz Krisztushoz, vagy eltávolít tőle. Az első 14 versben a 11. fejezet folytatja a 6. és 7. trombitaszó közti közjátékot, és a záró versekben majd halljuk a 7. trombitaszó zengését. Ebben a fejezetben megtudjuk, hogy 42 hónap maradt a pogányok idejéből, és hogy két tanú prófétál majd 42 hónapon át. Meghalljuk a 2. jajt is, és aztán a 7. trombitaszó zendül meg. Ez a fejezet visszavisz minket az Ószövetség talajára. A templom, az időszakokkal való foglalkozás, és a zsidók és a pogányok közti különbségtétel mind azt jelzi, hogy megint az ószövetségi korszakban vagyunk. Kronológiailag a 7. trombitaszó odavisz minket Krisztus visszatéréséhez, a nagy nyomorúság időszakának a végén. Ekkor bírói pálcához hasonló mérővesszőt adtak a kezembe, és ez a szó hangzott. Kelj fel és mérd meg az Isten templomát, az oltárt és az ott imádkozókat. De a templom külső udvarát hagyd ki. Nem érd meg, mert megadatott a pogányoknak, hogy a Szent Várost tapodják 42 hónapig. Jelenések könyve, 11. rész, 1. és 2. vers. Itt azzal az időszakkal foglalkozunk, amelyről az Úr Jézus ezt mondta Lukács evangéliuma 21. részének 24. verse szerint. És pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje. Sokan azt gondolják, hogy amikor Izrael elfoglalta Jeruzsálemet, azzal véget ért a pogányok ideje. Jeruzsálemet továbbra is a pogányok tapossák. Csak végig kell menned az óváros utcáin, és ha látsz ott igazi zsidót, akkor szólj nekem, mert én még alig láttam egyet-kettőt. Minden más fajhoz tartozó ember megfordul azon a helyen. Nem zsidó vallásos csoportok vannak minden sarokban. Jeruzsálem óvárosában felépítették mindenütt szent helyeiket. Jeruzsálemet továbbra is a pogányok tapodják. De amikor bekerül az emberiség a nagy nyomorúság időszakába, és megérkezik annak 2. fele, akkor a pogányok ideje 42 hónap múlva elfogy. 42 hónap a nagy nyomorúság időszakának a felét öleli fel. Ekkor bírói pálcához hasonló mérővesszőt adtak a kezembe. Valahányszor mérőeszközökről olvasok, akár az Ó, akár az Új Szövetségben, az azt jelzi, hogy Isten Izrael népével foglalkozik. Ez a mérővessző pálcához hasonlít. A pálcát a pásztorok használták. A 2. Zsoltár 9. versében látjuk, hogy a pálcát figyelmeztetésre és büntetésre alkalmazták. Összetöröd őket vasvesszővel. Szétzúzod, mint a cserépedényt. Itt az időméréssel foglalkozunk, és látjuk, hogy a pogányok mennyi időt kapnak, miután rájuk szakad az ítélet. A vessző ugyanakkor a vigasztalás eszköze is. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vessződ és botod megvigasztal engem. Ezért ebben a fejezetben szó van az ítéletről és a nyugalomról is. Az Isten templomát. Ez a szent helyre szorítkozik, és a szentek szentjére. Isten temploma visszaidézi nekünk az Ószövetséget, mert az egyház nem kapott templomot. Az egyház a Szentlélek temploma, vagyis a hívők, és nem az épületek a Szentlélek templomai, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává, a lélek által. Efézusi levél, 2. rész, 21. és 22. vers. Az oltár utal az imádkozás aranyoltárára, mivel maga az égő áldozati oltár nem volt a templomban, hanem a külső udvarban helyezkedett el. Még az imádkozókat is meg kell mérni. Jánosnak föl kellett kelnie, és mérnie kellett nem csak a szent helyet, és az oltárt, hanem azokat is, akik ott imádkoztak. Isten számon tartja azokat, akik őt imádják. Imádkozzunk! Magasztallak téged, Uram, és dicsérlek csodálatos műveidért, főként azért, amit a megváltásban véghez vittél, és ma is folytatsz gyermekeid életében. Add, hogy élő példája legyek a te megváltó kegyelmednek ebben a világban, az Úr Jézus nevében. Amen.